A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Így fennállva kezdjük meg Isten tiszteletünket a keresztség kiszolgáltatására készülve. A 329. dicséretünket énekeljük a második versével. 329. dicséretünk második verse. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumának a 28. részében a 18. verstől a következőképpen. Mert nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, kedves keresztszülők, családtagok, rokonok és ünneplő gyülekezet! A mai napra bibliaolvasó vezérfonalunk ünnepi zsoltárként a 14. zsoltárt megjelöli, és annak egy fél versét szeretném felolvasni. A 14. zsoltárnak az 5. verséből a 2. felét. Mert Isten az igaz nemzedékkel van. Próbálok mindig olyan igéket találni a keresztség szereztetési igéje mellé, amely egy kicsit gondolatban, a mindennapi életünkben közelebb segít ahhoz, hogy megértsük azt, hogy mit is jelent az Istennel való szövetség, aminek a jele a keresztség. Ez a mondat most olyan egyszerűen így hangzik, hogy az Isten az mindig ott van az igaz nemzedékkel. Egy nagyon rövid gondolatsort hoztam ide, hogy mit is jelent az az igaz nemzedék. Sokat gondolkoztam, hogy hogyan szólítsam meg a jelenlévőket, és talán humorosnak tűnik, vagy talán túl modernnek tűnik, de elmondhattam volna, hogy kedves X, Y, Z és Alfa generáció. Ezeket a kifejezéseket lehet, hogy már sokan hallották. Arról szól, hogy az elmúlt 100 évben olyan ütemben választódott el a generáció közti különbség, hogy külön már elnevezést is adtak neki. Lehetett volna korábbról kezdeni, mert itt nem mindenki XY és Z. Vannak itt veteránok, a szakkönyvek legalábbis így jelzik, hogy akik 28-tól születtek, és egészen 43-ig, azok veteránok. Akkor utána volt a baby boomnak egy korszaka, az elmegy úgy a 70-es évekig, de utána nagyon gyorsan felgyorsult az élet, és azt veszük észre, hogy a gyermekeink egész más eszközvilággal rendelkeznek, egészen megváltozott életkörülményekben élnek. Úgyhogy miután minden család kigyönyörködte magát a gyermekében, megnézte, hogy milyen, a személyes kapcsolatokba beleélte magát, gondolja végig azt, hogy ezeknek a gyermekeknek az összessége egy következő nemzedék. És ez a következő nemzedék is kap egy ígéretet, úgy, ahogy az előtte lévő is kapott ezek a szülők, ezek a keresztülők és mi gyülekezet is, és ez az ígéret, ez folytonos volt, mindig így hangzott el a keresztségben, hogy Jézus azt ígéri, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amikor azonban a gyermekeinket neveljük, amikor az ő életüket igazgatjuk, akkor bele-bele fogunk ebbe akadni, hogy miért mások, mint mi? Miért máshogy gondolkoznak? Miért mások a szokásaik? És vajon ez jó-e így, vagy nem? Néhány nagyszülő ránéz az unokájára, és azt mondja, hogy oly, de messze van ez a gyermek tőlem. Én már nem is értem, hogy miről beszél. Azokat a meséket nem is bírom végignézni, amiket ő végignéz. Hát ez így nem normális. Sok minden a változásban nehéz nekünk. De valahol mégis van egy olyan ígéret, hogy Isten az igaz nemzedékkel mindig ott lesz. Mitől lesznek ők igazak? Vagy mitől vagyunk mi igazak? Ez a kifejezés, hogy igaz, nekünk valahogy mindig azt sejteti, hogy valami tökéletes. Mondok olyan példát, ami a szülőket, keresztülőket, családtagokat, nyilván, hogy jobban érinti most talán ebben a helyzetben, hogy egy-egy kisgyermek van ott az ölükben vagy a kezükben, hogy amikor azt gondolja egy édesanyja, hogy én nem vagyok jó anya, vagy azt mondja egy édesanyja, hogy nem is biztos, hogy jó apa vagyok, akkor ez egy olyan válsághelyzet bennünk, egy ilyen kudarc élmény, hogy én nem tudtam tökéletes lenni, hogy föltettem rá az első pelenkát, és az egész olyan furán áll a gyereken, és nem tölti be a funkcióját. Hogy megetettem a gyereket, és a kanál benne marad. Hogy olyan dolgok történnek, amiket nem így képzeltem el, mert azt hittem, hogy én ezt jól tudom csinálni. És akkor jönnek utána nehezebbek, hogy én szeretettel neveltem. Én mindent meg akartam adni neki. És most valahogy nem működik a kapcsolat közte és köztem. Hogy ez most miért van? Én nem vagyok jó szülő akkor? Akkor én elvétettem valamit? Akkor én gonosz ember lennék? Hol van az igaz nemzedék, ami egy következő igaz nemzedéknek adja a gondviselést, a gondoskodást és mindent? És akkor erre a Bibliának van egy válasza, és azt mondja, hogy az igaz az nem az én tökéletességem. Az igaz az az, ami a valóságot tartalmazza. Az igaz az az, ami bennem az őszintességet jelenti. Az igaz az az, ahol elismerem azt, hogy én tényleg nem vagyok tökéletes, és rászorulok valamiféle segítségre. Hogy szülőként én a legjobbat akarom adni szeretetből, de nem tudom mindig ezt adni, és én ezt elfogadom. És akkor végig gondolhatjuk, hogy itt a keresztségnek a jelentőséget pedig akkor nem más, mint az, hogy idejövök az Isten elé, és azt mondom, hogy tegyél engem igazzá, egészíts ki engem, add nekem azt, ami nincs bennem, segíts úgy megélni a dolgokat, hogy mégis a célhoz eljussunk, hogy megszülessen az a közösség, amit szerettünk volna létrehozni egymással is. Igaz nemzedékből születhet igaz nemzedék. És talán nem is a gyermek nevelésével kezdődik akkor minden, hanem azzal, hogy én hogyan viselkedem a társammal, hogy hogyan fogadom el őt, hogyan értem meg őt, mennyire vagyok vele őszinte. És aztán utána ebből valahogy, ezt így is tanuljuk, így is mondják nekünk azok, akik ebben a tudományban jártasabbak, a gyermek ezeket lemásolja, beleépül, és ő ebben fog élni. Óhatatlanul is valamit átvesz az előző nemzedékből. Ha jó volt, azt, de ha rossz volt, azt is. De az ígéret akkor is megáll, hogy Isten ott van jelen. És nem véletlenül hangzik el a szereztetési igébe, hogy tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. A világ az változni fog, a világban más generációk fognak születni, a világban azok az eszközi dolgok, amelyek körülvesznek minket, azok most már tényleg nagyon megváltoztak, de attól függetlenül ez az ígéret és a hozzá kapcsoló intelem, hogy az Isten szava az örökké megáll, az mindig kimondja az igazságot, az mindig megvizsgálja az embert, az mindig mérlegre teszi azt, hogy én most csak megjátszom magam, vagy pedig valósan oda teszem magam egy másik ember élete mellé. A szülőség az nem egy szerep, amit eljátszunk, hanem ez egy olyan küldetés, amit Istentől kaptunk, de csak vele együtt tudjuk betölteni. Valahol így kapcsolódik egyik élet a másikhoz, egyik nemzedék a másikhoz, és ezen keresztül az Isten viszi a maga ügyét. És olyan nagy dolog, amikor hálaadással vannak itt nagyszülők, dédnagyszülők, akik ránéznek az unokáikra, és azt mondják, hogy az Isten kegyelme megmaradt. Van élet. Van olyan, amiben ő megmutatja magát, hogy örömöt hoz nekünk, hogy teleteszi az életünket azokkal az ajándékokkal, amelyekre szükségünk van. Adjunk ezért közösen hálát az Istennek, és én így szeretném megkeresztelni most már ennek az alfa generációnak a tagjait. Van egy Z is köztük, mert egy nagyobb fiatal embert is fogok keresztelni. És valahogy érezzük azt a közösséget, amelyben hitben mi egyek tudunk lenni, és az Istenhez való tartozásunk minden olyan határt, amit az emberi idő vagy történelem kiszab, azt felül tudja írni. Mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést teszek fel szülőknek és keresztszülőknek. Kérem, hogy erre hallható szóval válaszoljunk. Közösen álljunk fel erre az ünnepi fogadalomtételre, és azt kérem a jelenlévő szülőktől, keresztszülőktől, hogy közösen együtt feleljenek meg az elhangzó kérdésekre. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú, a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet közösségében? Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig a gyülekezetet kérem, hogy feleljen az elhangzó kérdésemre. Ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és szülőknek és keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben nevelhessék. A gyülekezet felelje, ígérjük. Tegyünk vallást a mi hitünkről, közösen elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük azt a kiválasztottságot, hogy az életünk hozzád tartozhat, hogy gondot viselsz rólunk, és nem feledkezel meg a tieidről. Így köszönjük meg, hogy a legnagyobb ajándékot is oda rakod a kezünkbe. Egy-egy új életet, akit tarthatunk, akit szerethetünk, akiről gondot viselhetünk. Tudjuk nagyon jól, hogy a mi nemzedékünk sem csupán igaz nemzedék, mert sok minden van benne, ami nem a kedved szerint való. Mégis őszinte szívvel állunk most előtted, és tudjuk, hogy te tudsz minket alkalmassá tenni arra, hogy egy másik életet is tápláljunk, gondot viseljünk róla. Sokszor önmagunk életét is alig tudjuk rendezni. Ismerjük a hiányosságainkat, tudjuk a korlátainkat. Szeretnénk kérni tehát azt az áldást, amely minden időben megállt eddig, és amely a jövőnek a biztos záloga, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Egy-egy gyermek fogja hordozni ezt az ígéretet, ettől a mai vasárnaptól kezdődően. Adj örömöt azoknak, akik körülveszik őket, add, hogy szeretetükben, hálaadásukban, hitükben ott benne lehessen a te dicséreted is. és köszönjük, hogy kérhetjük tőled a segítséget, hogy tudják igazgatni az életüket, hogy az élet útján tudják vezetni őket. Így kérjük, hogy hallgasd meg értük mondott könyörgésünket, testi és lelki növekedésükben pedig hadd élhessenek a te dicsőségedre. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Benedek, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Ők is választhatnak nevet, amit néha a lelkipásztor felülír. Most pedig a gyermekek számára az Atya Isten kegyelme, az Isten szeretete és a Fiú megtartó ereje legyen és maradjon veletek. Áldjon meg és őrizzen meg benneteket, kísérje végig életeteket az ő áldásával. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a keresztség kiszolgáltatása után folytassuk Isten tiszteletünket. A 485-ös számú dicséretünket énekeljük. A 485-ös énekünknek mind az öt rövid versét, így készülünk az ige hirdetés és hallgatás szolgálatára. Jézus Krisztus szép fényes hajnal. Isten igét olvasom ezen a mai vasárnapon a Márk evangéliuma szerint. A Márk evangéliumának a harmadik részéből, a 31-től 35-ig terjedő versekből. Ekkor megérkeztek anyja és testvérei. Kint megállva beküldtek hozzá és hivatták őt. Körülötte pedig sokaság ült és szóltak neki. Íme anyád, a fivéreid és nővéreid odakint keresnek téged. De ő így válaszolt nekik, ki az én anyám, és kik az én testvéreim? És végignézve a körülötte ülőkön, így szólt, íme az én anyám és az én testvéreim. Aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igét és annak hallgatását. Jöjjetek fennállva, ezért közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, azzal a bizonyossággal állunk előtted, hogyha megszólítunk téged, akkor te meghallgatsz minket. Szeretnénk igaz nemzedékként eléd állni, akik nem takargatnak semmit önmagukból, hanem őszintén állnak meg előtted. Hálát adnak azért, amit tőled kaphattak, a legnagyobb ajándékokért, a csodákért, és mégis úgy állnak meg előtted, mint akik tudják, hogy azokat az ajándékokat csak úgy tudjuk megőrizni és megtartani, amiket tőled kaptunk, hogyha te adod ehhez az erődet, bölcsességedet. Szeretnénk ma veled találkozni, és ebben a találkozásban rájönni arra, hogy egymáshoz is tartozunk, hogy olyan generációk vannak egymás mellett itt, akiket egy dolog kapcsol szorosan össze, hogy hozzád tartoznak. Így szeretnénk ma hálát adni neked mindazért, amit kaptunk, és kérni a te igédnek üzenetét, hogy taníts bennünket, hogy légy itt lelked által. Hallgass meg most is bennünket, úgy, ahogy minden időben eddig is megtetted. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 445-ös számú énekünk első versével. 445-ös énekünknek az első versét énekeljük, amely így kezdődik, szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már-már megindulok. Alapigénket olvasom a Márk evangéliuma szerint, annak is a harmadik részéből újraolvasom a 35. versét. Aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. Foglaljuk el a helyünket. A bibliaolvasó vezérfonalunk amúgy egy ilyen kiegészítő igeként hozza ezt a szakaszt a mai vasárnapra, és több okból is úgy láttam, hogy alkalmas ide. Az egyik az az, hogy családi ünnep az, hogy több családban keresztség, kiszolgáltatása történt, és azért ez egy fontos esemény az életünkben. A gyülekezetünkben pedig gyülekezeti napot tartunk, mert mi azt valljuk, hogy mi egy nagy család vagyunk, nem vér szerint, de valahogy mégis nagyon erős kötődéssel. És ez a történet nem másról szól, mint Jézusról és az ő családjáról. Jézus családjáról csak rövid ilyen pillanatképek vannak a Bibliában, ezt annyira nem tartják a szentírók fontos dolognak, mert a jézusi küldetés mellett úgy eltörpül. De azért mégiscsak nagyon-nagyon markáns és határozott üzenetek szólalnak meg belőle. Jézus családjával általában először úgy találkozunk, hogy vannak földi szülei, József és Mária, ki ne ismerni őket, minden karácsony róluk szól, mindenkor őket emlegetjük, ők a szent család, általában ilyen glóriával a fejük fölött szoktuk ábrázolni őket. Jézustól megkérdeznénk, hogy mondd Jézus, tökéletes szülők voltak? Lehet, hogy ő is azt mondaná, hogy hát én ezt nem így képzeltem volna. Mint ahogy a saját gyermekeink sem hiszem, hogy tökéletesnek látnak bennünket. Aztán ez a család, ez később úgy tűnik, hogy kibővül. Jézus 12 évesen még csak a szüleivel van a templomban, Jeruzsálemben, ez is egy pillanatfelvétel, nem olvasunk ott még arról, hogy lennének testvérei. De amikor már elkezd prédikálni, és a saját otthonában, Názáretben is feláll olvasni a zsinagógába, akkor mindenki összesúg, és azt mondja, hogy ez nem az a Jézus, aki itt él ebben a városban, és nagyon jól ismerjük a szüleit is, meg a testvéreit is, és akkor név szerint fel is sorolják, hogy hát van neki egy Jakab nevű, egy József nevű, egy Júdás nevű, egy Simon nevű férfi vagy fiú testvére, és vannak húgai is. Azaz azt jelentette, hogy valószínűleg Jézusnak voltak fél testvérei, és tényleg egy olyan családi közösségben nőtt fel, ami nem is egy kis család volt, ahol azokat a megszokott szerepeket, amelyeket mi is élünk, és próbálkozunk jól megélni, azokat ő is nagyon jól ismerte. Aztán az is kitűnik valahol ott a sorok közül, bár ez kimondva nincs benne a Bibliában, hogy valószínűleg nagyon korán elveszítette az édesapját, és ő volt a család fenntartó. 30 éves koráig ő az ácsműhelyt vezette, ami az édesapjának a műhelye volt, és ebben a műhelybe kereste meg azt a mindennapit, amivel fenntartotta ezt a családot. És utána indult el az ő szolgálatára. Vajon Jézus és az ő családjának a kapcsolata az egy speciális eset, vagy valamit tudunk párhuzamba hozni a magunkéval? Vajon ő, mint az Isten fia, hogyan illeszkedett bele egy emberi családba, és vajon ebből következő-e az, ami ebben a mai történetben elhangzik, vagy pedig ez mindannyiunkra igaz, és mindannyiunknak megfontolás tárgya? A mai történet nem másról szól, mint arról, hogy Jézus tanít. Tanít egy házban, körbeveszi a sokasság, benn ülnek, és egyszer csak kívülről üzenetet hoznak, hogy ide érkezett az édesanyád, és itt vannak a testvéreid, gyere ki hozzájuk. És akkor Jézus csendesen megáll, és végig gondolja ezt a kérdést. Eljött az édesanyám, és eljött a testvéreim. Kik ők valójában? És kik azok, akik között most vagyok? És akkor megfogalmazódik ez a mondat, hogy de hát, akik itt hallgatnak engem, azok az én testvéreim, és azok az én, és az az én anyám. Gyorsan szeretném már az elején leszögezni, hogy ez nem egy család kontra gyülekezet prédikáció akar lenni. Vannak olyan szekták, és én ezeket elítélem, akik ki akarják mozdítani az embereket azokból az életközösségekből, amelyekből az Isten helyezte be őket. Hiszen a család az az Isten rendeléséből van. Nem én választottam a gyermekemet, és a gyermekem sem választott engem. Ebben egy kivétel van, a társam. És érdekes módon ezt a Biblia nagyon különös módon is értékeli. Néha az az érzésünk, hogy a társunkkal való kapcsolatot előtérbe helyezi, és szorosabbnak akarja feltételezni, vagy láttatni, mint akár a vérségi kapcsolatot. Elhagyja az ember az ő atyát és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, meg persze a férjéhez. Ez azt jelenti a számunkra, hogy ott Isten valami egész különös dolgot akar elvégezni, ami nem vér szerinti, ami nem test szerinti, ami a léleknek vagy a szívnek egy különleges szövetsége. És Jézus ugyanerről beszél itt, amikor körültekint, és azt mondja, hogy az rendben van, hogy nekem vannak vérszerinti rokonaim, de vannak lélek szerinti rokonaim is. Olyanok, akik talán még közelebb is állnak hozzánk. És innentől kezdve benne vagyunk az életünknek a legnagyobb kérdésében, hogy mit kezdjek a saját családommal. Hogy mit kezdjek azokkal az emberekkel, akiket csak úgy kaptam, és akik nem biztos, hogy úgy gondolkoznak, ahogy én. Hogy ahogy az élet halad és formálódunk, más a szemléletem nekem, és más nekik, de mi akkor is összetartozunk. Ez nekünk egy hatalmas nagy küzdés állandóan. Hogy hogyan is éljük ezt meg. Hogy én oda keveredtem az Isten közelébe, de ő nem keveredett oda. Innentől kezdve van megint egy nehézség. Akkor máshogy látom én a gyermeknevelést, máshogy látja ő. Aztán bejönnek az életünkben azok a kísértések, amelyek ezt a kapcsolatot meg akarják törni. Ezek mind megvannak. De Jézus, amikor erről beszél, akkor nem azt mondja, hogy hagyjátok ezt, ez nem fog menni. Még Pál apostol is később, amikor az első gyülekezeteket inti, akkor azt mondja, hogy tudjátok, aki a saját háza népéről nem visel gondot, az megtagadta a hitet, és rosszabb a hitetlen embernél. Ott felelősség van, azt nem tudom lesöpörni, azért az Isten engem számon fog kérni, hogy mit tettem a gyermekemmel, hogy hogyan vezettem, hogyan vittem végig az életébe azt, amit úgy gondolok, hogy az Isten mint utat kijelölt. Vannak benne tévedéseink, és senki ne attól ijedjen meg, hogy az elrontott dolgait fogja Isten azonnal számon kérni. De a lelkületet az biztos. Ez nem csak egy testemből való test, ez a gyermek. Vagy a másik, aki hozzám tartozik. Hanem valami lelkiség van kettőnk között. És ennek a megvizsgálását kéri itt Jézus ebben a történetben, és nem akarja keményen a szüleit visszautasítani, bár van olyan hely, ahol ezt megtette. Mert van olyan, amikor eljönnek Jézusért, és le akarják fogni, és azt mondani, hogy hagyd Jézus, ne erőltessük ezt a dolgot annyira, inkább hazaviszünk téged. Még a végén bolondnak néznek. Van, hogy a szolgálattól el akarták tántorítani. De Jézus tisztelettel volt végig irántuk. Ami ebben a történetben engem egy kicsit megérintett, az az, hogy maga a helyszín is, és Jézusnak a szava is jól kimondják és leképezik azt, amiben mi élünk. Hogy van kint, és van bent. A helyszín egy ház. Jézus benn van az övéivel. Megállnak kin a rokonai, és beüzennek Jézusnak, hogy gyere ki! És ebben az egész történetben ez a mozgás figyelhető meg, hogy most az egyik kint van, a másik az meg bent van. Hogy van valami távolság a kettő között. Szokták mondani, hogy ezek a távkapcsolatok ezek nem működnek. Pedig hányan ráadták a fejüket, hogy kimegy valaki dolgozni, én majd megvárom itthon, majd csak lesz belőle valami jó. Szerintem az esetek nagy többségében arról tudunk bizonyságot tenni, hogy semmi jó nem származik belőle. Nem erősíti meg a kapcsolatot, mint amiben nagyon hiszünk. Azt gondolnánk, hogy ez így jó, de nem. De Jézus itt nem is erről a távolságról beszél, hanem arról, ami úgy lélekben megvan bennünk. Az a távolság, ami a gondolkodásunk különbözősége, vagy a szeretetünknek a különbözősége. Hogy az egyik egy szolgáló szeretettel van a kapcsolatban, a másik pedig mint egy fogyasztó szeretné önmagát építeni ezáltal. Kettő az nem ugyanaz. Vajon meg tudjuk-e élni együtt azokat a dolgokat, amelyeket az Isten úgy ajándékba ad és hoz az élet. És akkor úgy sokan elgondolkozunk, hogy a családban milyen egyedül lehet lenni. Hogy senki nem érti azt, amit érzek. Senki nem tudja azt, hogy amit gondolok, azt hogy mondjam már el neki, hogy megértse, hogy egész más az én megközelítésem, mint a tied. És hiába a házasság, hiába a sok gyerek, hiába a nagy családi összejövetel, érezheti úgy magát az ember, hogy akkor sem áll mellettem senki, vagy nem ért senki. És erre mondja Jézus azt, hogy de társak nélkül nem megy. És azt mondja, hogy na, akik itt vannak, és engem hallgatnak, és körülöttem vannak, azok találtak egy olyan közelségű kapcsolatot, amiben lehet kérdezni, ahol lehet beszélgetni. Nem kell mindig egyetérteni Jézussal. Ezt ő maga sem követelte meg a tanítványaitól, hanem azt mondta, hogy jó, akkor beszéljük meg, kérdezzetek, és én válaszolok, de hallgassatok, legyetek halló távolságban, lássuk egymást. És ez nagyon sokszor hiányzik a mi életünkből. Amikor egy-egy gyülekezetbe bejövünk, és a gyülekezet együtt imádkozik azért, hogy a beteg meggyógyuljon. Együtt imádkozik azért, hogy valakinek az élethelyzete megváltozzon. Akkor ránk esik egy ilyen jó érzésű, de nehéz teher, hogy ezek az idegen emberek, ezek azt akarják, hogy az Isten az én ügyemet előrébb vigye. És vannak otthon olyanok, akikért én mindent megtennék, úgy szeretem őket, és nekik nem jutna eszükbe mellém állni, és imádkozni értem. Vagy megtenni azt, ami számomra olyan sokat jelentene. Egy kicsit úgy meg is borzasztja az ember, de Jézus ebbe azt látja, hogy de van akkor egy olyan közösség, amit az Isten hívott létre, és ez az Istennek a családja, ahova beletartozhatok én is. És nyilván, hogy az lenne a legtutibb, az lenne a legjobb, hogyha ez a kettő, ez nagyon kezdene közeledni, hogy egyszer csak a család is, meg én is, meg a gyülekezet is egy nagy halmazt alkotna. Most az elmúlt héten hadd hozzak ilyen példát, ami az életünkből van. A gyermekemnek néztem a matematika könyvét, elkezdték az első héten már a halmaz elméletet, és akkor mondta, hogy és akkor ez itt a metszet, és ez a komplementere ennek, meg annak a halmaznak, és nekem néztem, hogy hát hallottam én ezeket a kifejezéseket, fogalmam sincs, hogy ez micsoda, de nézzünk utána, és akkor ott találtam egy ilyen ábrát, amikor a két halmaz azonossága. Hát ez nekem nagyon tetszett. Ez pont erről szól, hogy én így akarom élni az életemet, hogy az Isten népe és az én családom az egy halmaz. Az ugyanaz a halmaz. És akkor abban benne van az a sok áldás, ami előrébb mozdít bennünket. Addig olyan nehéz, amíg idáig eljutunk. És akkor van egy utolsó gondolata ennek az igének, mert Jézus így mondja ki, hogy aki cselekszi az Isten akaratát, na az az én családom. Aki cselekszi. És ilyenkor, amikor ez a cselekedett szó kijön az ajkunkon, akkor mindig azt gondoljuk, hogy neki feszülés. Akkor csinálni kell. Akkor megoldás kell. Akkor akarni kell. A Bibliában a cselekvés két részre van bontva. Mindig is így volt benne szó róla, az egyik az egy passzív cselekvés, a másik meg egy aktív. A passzív cselekvés az, amit látunk ebben a történetben. Ezek az emberek semmit nem csinálnak, csak ülnek Jézus körül és hallgatnak. Miért mondja Jézus azt, hogy akik cselekszik az én atyám akaratait, azok az én családom? Hát ezek nem csinálnak ott semmit, csak ülnek és malmoznak, és közben hallgatnak engem. A másik klasszikus történet ugyan ebből a szituációban az, amikor Jézus meglátogat egy családot, és van ott két nőtestvér. Az egyik Mária, a másik Márta. Mária leül Jézus lábához, nem csinál semmit, csak hallgatja Jézust. Márta azonnal nekiáll süteményt sütni, hogy legyen mivel megkínálni a vendéget. És akkor erre megszól Jézus, és azt mondja, hogy Márta, sok minden jóra igyekszel, semmi probléma ezzel. De Mária választotta a jobb részt. Ő is cselekszik, csak nem látványos módon. Ül és hallgat. Az egy cselekvés. Kinyitni önmagamat, beleengedni azt, ami jön az Isten felől, vagy jön a másik ember felől. Nyitott szívvel élni, az egy cselekvés. Az nem passzivitás csupán. És itt erről van szó, mert azt mondja Jézus, hogy aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, úgy, hogy először meghallgatja, hogy az Isten mit kér, és azt mélyen bezárja a szívébe, egész más jön ki a kezéből. Egész más cselekedetek születnek meg az életéből. Az többet nem azon félti magát, hogy hol lesz az ő boldogsága, hogy hogyan kell megvalósítani a saját életét, hanem az tud utána szolgálni másoknak. Mert tudja, hogy az Isten gondot visel róla, mert ezt már meghallotta, megértette. A családban is néha izomból, erőből, akaratból rendet akarunk tenni. És azt akarjuk, hogy na majd én megmutatom, hogy szeretem, és akkor ő is szeretni fog. Neki feszülök a másiknak, és addig ülünk, és a konyhaasztal mellett éjfélig is nyomjuk, a szöveget egymásnak, hogy értse meg már a másik, hogy én mit érzek, meg te mit érzel. Igen, csak mindenki mondja. Senki nem hallgatja. Senki nem akarja befogadni. Senki sem gondolkozik el. Senki sem nyitja meg a szívét az Isten előtt, és kérdezi meg, hogy Uram, és most te mit akarsz csinálni? Ezt megáldani, vagy most már ennek véget vetni? Ebbe segítséget fogsz adni? Vagy ebbe felőrlődünk? Azok az én családtagjaim, mondja Jézus, akik meghallgatnak engem, és ebből megszületik az, amit tenniük kell. Biztos, hogy nem esett ez olyan jó Jézus családjának. És biztos, hogy nekünk is nehéz érzések ezek. Hogy néha a családunkért küzdünk, ők meg azt gondolják, hogy ellenük küzdünk. Hogy néha úgy érezzük, hogy süket fülekre találunk akkor, amikor valamit mondani szeretnénk. De emögött azért ne csüggedjünk el, mert ott van az Isten szent lelkének a munkája is. Ha végig olvasnánk a Bibliát, akkor eljutnánk a végén egy olyan könyvhöz, amiről azt olvasjuk, hogy Jakab levele. És ez a Jakab, ez nem a tanítvány Jakab, akit ismerünk a 12 közül, hanem ez Jézus testvére. Az Úr testvére Jakab. Beérik ez a dolog. Beérik az, hogy odafigyelünk egymásra. Beérnek azok az imádságok, amelyeket a családjainkért elmondunk. És beérnek azok a helyzetek, amelyekben utána egyek tudunk lenni. Be is fejezem, mert úgy érzem, hogy nem kell többet hozzátenni. Nem másról akartam szólni, mint Istennek arról az üzenetéről, hogy a közösséget azt értünk hozza létre. Ajándék a család közössége, amiben együtt lehetünk, de ajándék egy nagyobb közösség is, amely hozzásegít ahhoz, hogy a családban azt tudjuk megélni, amire igazán küldetést kaptunk. Ez pedig maga a gyülekezet. Ennek az ünnepe ez a mai számunkra is, amelyet egy gyülekezeti napnak kiáltottunk, hogy együtt legyünk, hogy beszélgessünk, hogy hálát adjunk egymásért, hogy élvezzük azt, hogy Isten gondot visel arról, hogy legyenek lelki társaink is. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy ezt az áldást és ezt az ajándékot adja mindannyiunknak.